Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyek, urak! Kis Robert Richard vagyok, a műsorvezető. Az elkövetkezendő egy órában Szentpétervárra és Moszkvába látogatunk majd el. Megnézzük ezt a két mesés orosz metropoliszt, amelyek sokkal inkább európaiak, mint igazán oroszok, legalábbis, hogyha az igazi oroszoknak azokat a településeket tekintjük, amelyek akár a szibériai részen, akár Közép-Oroszország valamely területén húzódnak, és hát a szocialista, a realista épületektől kezdve egészen a sugárutakig sok minden hasonló jellemzi. Moszkva-Szentpétervár annyira más, mint mondjuk New York, ahogy különbözik például az átlagos amerikai nagyvárosoktól. Egyebek közt erről is szó lesz a mai műsorban, az elkövetkezendő egy órában. Tartsanak velem! Dostojevszkijjel kezdünk, hiszen sokat köszönhetnek neki Szentpétervár lakói, mert hogy a művei nyomán terjedt el a hír, hogy mennyire romantikusak a fehér éjszakák, mennyire érdemes idejönni Szentpétervárra ebben az időszakban, és átélni az izgalmas kalandokat, a szerelmeket, stb. Stb. De hát azért nézzük meg a másik oldalt is, azt, hogy Észak-Szibériától egészen Stockholmig szinte mindenhol nyáron alig megy le a nap. Nem kell feltétlenül Szentpétervárra jönni ahhoz, hogy 11 órakor este még úgy érezzük, mintha délután lenne, de mégis ide jönnek turisták százezrei. Érdekes egyébként, hogy a város turisztikai vezetői korábban úgy döntöttek, hogy a fehér éjszakák mellett a fehér napok elnevezést is megismertetik a világgal. Hát ezt azért nem teljes siker övezte, mert ez arra az időszakra utal, amikor a háztetőktől az utcákon át minden hó borít. Nagyon jól indult a kampány, de hát azért a fehér éjszakákat többen ismerik ezt a kifejezést. Érdekes, hogy április végén is voltam Szentpétervárott, a hotel szobámból jégtáblákat lehetett látni a befagyott tengeren. Tehát az április, hát ez még rémséges hideg volt, és ezzel együtt sütött a nap, és fürdőruhában napoztak az egyik kis szigeten a hölgyek, úgyhogy hát tényleg itt nagyon bírják ezt a dolgot. Bár hozzáteszem, a Rügen-szigeteken nyaraltunk régen anyámmal még valamikor a 80-as évek közepén, és a 13 fokos vízben is simán fürödtek a keletnémet lányok. Úgyhogy errefelé bírják ezt. Hát hogyha 30 fok fölötti hőmérséket, akkor az már tényleg olyan hőgutta, hogy alig bírják elviselni, míg Dubajban tudjuk jól, hogy a vendégmunkások csak 45 foknál magasabb hőmérséket esetében nem kötelesek dolgozni, de ilyen még nem volt Dubajban, legalábbis a hivatalos megállapító hatóság még egyszer sem állapított meg olyan időt, hogy most már a vendégmunkásoknak ne kelljen dolgozni. Visszatérve Szentpétervárra, azt mondták, mert hogy a helyi vezetők 5 éves tervekben gondolkodnak, hogy évente 5 millió turista fog érkezni Szentpétervárra, és az kétségtelen, hogy 30-35 ezerről igencsak megnövelték a szálláskapacitást, és valóban a város a leglátogatottabb úti célok között szerepel. Nagyon kicserélődött, és a téli palotát is teljesen felújították, amikor beléptem az itteni bálterembe, alig kaptam a levegőt a csodálkozástól, szinte végtelennek tűnt a fantasztikus csarnok, elképesztő aranyozott díszítéseket képzeljenek el, stukkókat, féldrágakövekkel ékesített kilincseket. A trónterem is nagyon szép, de hát a téli palota kívülről is csodás, zöldes-fehér színű, és ezt az épületet folyosó köti össze az Ermitázzsal, ami a világ fantasztikus múzeumainak egyike. Szoktak olyat mondani, hogy Big Five, amikor elmegyünk szafarizni, hát a múzeumoknál is van Big Five. Ez ugye a Metropolitan Museum New Yorkban, az Ermitázs, a londoni múzeum, a British Museum, a Louvre Párizsban, és az ötödik pedig Madridban a Prado. Ezek a legfontosabb múzeumok, de hát persze vannak azért még csodák, mondjuk az Uffizi Képtársa semmi Firenzében. Az Ermitásban több mint 3 millió különböző műkincset őriznek, 16 ezer festményt, 12 ezer szobrot és több 100 ezer egyéb iparművészeti tárgy kápráztatja el a látogatókat. Már persze, hogyha éppen lehet látni, mert a legfontosabbakat nyilván állandóan kint tartják, de egyébként mindig cserégetik a gyűjteményt, mert a raktárakban tud csak elférni a többi. De Első Katalin nagyon gondosan megtervezte, hogy mit hova helyezett, ugyanis ő volt az, aki mindezt létrehozta, megteremtette legalábbis a kezdeteket. Tehát a festményeket nem zsúfolták össze, mint a többi híres múzeumban, hanem olybá tűnik, mintha direkt oda festették volna a művészek, oda tervezték volna. Itt látjuk Leonardo da Vinci Anya gyermekével című képét, Rembrandt, Gauguin, Matisse, El Greco műveit. A múzeum kincseinek 10%-át lehet, mint említettem, egyszerre megnézni, és megéri visszatérni emiatt az Ermitásba. Én is voltam többször, és teljesen más képet mutat. Hát azért nem kívülről, hanem a legfontosabb alkotások világá változik, de mondom, sok mindent cserélnek. Első Katalin, bizony ő volt a cárnő, aki a hatalmas képzőművészeti gyűjtemény legtöbb és legfontosabb darabjait beszerezte. Az volt a célja, hogy túlszárnyalja a franciákat, hát ugye az orosz-francia kapcsolatok mindig is híresek voltak, és hát lássuk be, hogy azért az oroszok jó pár dologban a francia mintát követték, és hát megpróbáltak azért egy kicsit jobbak lenni, és jóval csodálatosabb palotában például jóval több híres festményt elhelyezni, mint Versailles-ban a gallok. Úgyhogy első Katalin mindent összevásárolt, meg megszerzett, amit csak bírt. A téli palota előtti téren található a világ egyik legmagasabb oszlopa, vele átelemben pedig a katonai főparancsnokság gyönyörű épülete. Csodálatosan felújították a Péter Pál erőd híres templomát is, ez a cároknak a temetkezési helye, itt nyugszanak az uralkodók hatalmas márványtömbök alatt a földben. A másik híres székesegyház a Szent Izsák katedrális. 11 000 facölöpre épült, hihetetlen munkával. A belső tere olyan hatalmas, mint a vatikáni Szent Péter bazilikáé. Érdekes, hogy a harmadik híres szentpétervári templomot sokan összekeverik a moszkvai Vaszili Brezsendi székesegyházzal. Tényleg jelentős a hasonlóság, mindkét ortodox katedrális aranyszínű kékes kupolákkal díszített és jellegzetesen vöröses árnyalat is jellemzi még sok-sok apró ékességgel, de ez valamelyest kisebb egyébként. Amikor Szentpétervárot egy ilyen nagyobb túrán vettem részt, egy tanulmányúton, a study touron, akkor egy picit úgy éreztem, hogy Dubajhoz hasonlít mostanában a Szentpétervár, mert hogy elképesztő házakat, palotákat, szállodákat teremtenek egy olyan területen, ami eredetileg újvá tűnt, hogy építkezésre teljesen alkalmatlan, mert hogy Dubajban a sivatagban építettek apartmanházakat, Szentpétervár pedig hatalmas mocsárra épült, kemény, hosszú téli napokon, és még mindig egy része erőteljesen mocsaras. De hát mutatja az oroszok erejét, hogy nem számít, ezt meg tudták valósítani. Nagy Péter 1703-ban kezdett neki a város megteremtésének. Törvényben meghatározta, hogy milyen magasak legyenek az épületek, és milyen irányban haladjanak az utcák, úgyhogy elég jól megtervezték Szentpétervárat. A minta Amsterdam volt. A cárnak ugyanis Amsterdam nagyon tetszett, és hát persze a francia épületeket is csodálta, és túl akarta szárnyalni a franciákat, meg egy kicsit Amsterdamot is. Szebbet, nagyobbat, de azért hasonlót akart építetni. Úgyhogy rengeteg csatorna szabdalja fel a várost, ez két dolog miatt is jó, egyrészt a mocsárvizét lehetett vezetni, úgyhogy azért nem lett lehetetlen az építkezés. Összesen 600 híd található Szentpéterváron, és 42 sziget, hát persze ilyen kis szigeteket képzeljenek el, tehát vannak azért hosszabbak, elnyúlóak is. Ilyenkor nyáron pedig hajókázni is lehet a Néván. Elhaladhatunk az Aurora cirkáló mellett, és megnézhetjük a híres ágyút, ahonnan leadták az 1917-es forradalom kezdetét jelentő lövést. Szentpétervár palotái igencsak izgalmasak, az arisztokraták ugyanis hihetetlen összegeket költve megpróbálták túlszárnyalni egymást az építkezésekkor. Nagy Péter barátja, Menshikov herceg például egy olyan palotát épített, amelyet belül végig drága holland csempével borítatott be. De voltak olyanok is, akik órákat vásároltak, hatalmas órákat a csempék mellett a palota szobákban, és hát akkoriban volt olyan óra, amiért egy egész falut kellett adni, tehát akkor még az óra művészet az igen komoly dolog volt, tehát ilyen ékszer meg drágakő nem volt olyan drága, mint egy jól elkészített óra. Sokszor volt olyan mester, hogy 20-30 évig dolgozott egy igencsak jól megmunkált órán, vagy akár még tovább. Szentpétervár igencsak megmozgatja az építetők fantáziáját, az oroszok mellett a kínaiak is elkezdtek építkezni, és egy új negyed is készült Baltikum gyöngye néven, de külföldiek mellett oroszok szintén laknak itt, tehát igazából többségében az oroszoknak építették, gazdagon felszerelt lakások, luxuslakások, apartmanok, irodaházak, szállodák vannak itt. És ami érdekes, hogy egyre másra olvashatjuk az ingatlan hirdetéseket, Nagy Péter palotáját idéző barokk házakat is építettek, és megcsinálták kicsiben az Ermitást. Nos, hogy mennyibe kerül például egy kisebb házacska? Forintra átszámítva olyan 120 és 450 millió forintnak megfelelő összegért lehet vásárolni mondjuk egy lakóparki kis házacskát, és ha lakásról beszélünk, akkor pedig mondjuk egy olyan 50-70 négyzetméteres új, szép lakást 150-200 millió forintért. De hát nagy a szórás, mert tényleg a külvárosi részeken, amelyek lepukkantabbak, ott olcsóbban, és hát van azért a belvárosban olyan drága lakás is, hogy tényleg az ember csak akkor edzetten figyeli ezt, hogyha Monte Carlóban volt előtte, mert ahhoz képest még ez se drága. Ehhez képest egyébként a település lakóinak többsége jóval kevesebbet keres, mint a magyarországi átlagfizetés, úgyhogy nagy a szakadék a társadalmi rétegek között. Vannak még mindig zsigulik, de hát a luxusautók azért szántják az utcákat, meg az utakat. Az ötcsillagos szállodákban főként más területekről érkező oroszok laknak. A Nyevszkij Prospekt a híres sugárút, és itt vannak az exkluzív márkák divatüzletei. Hölgyeim és uraim, innen folytatjuk majd Szentpéterváról, maradjanak továbbra is velem.